akkor a következő előadásnak a témája az arcgrid köztes réteg a gyakorlatban. És itt azt próbáltam érzékeltetni, hogy most bejárunk valamilyen utat, és a végcél az valami nagyon egyszerű szupergép hozzáférés. Képzeljétek el így. Tehát az egész előadásnak az lenne a célja, hogy picikét ismertessem veletek ezt a grid köztes réteget, és megmutassam, hogy a szupergépeket másképpen is el lehet érni, nem csak úgy, ahogy jelenleg csináljátok, tehát SSA-val beléptek, kúszabb, és ugye, amit az előző előadásnál elmeséltem nektek. Hát akkor vágjunk is bele. Egy picikét beszélnék a gridről. A grid röviden. Tulajdonképpen, amikor klasztereket összekapcsolunk, akkor azt gridnek nevezzük. Egy jelen esetben ugye rendelkezünk 4 szupergép központtal, és hogyha ezeket összekapcsoljuk, akkor ezt már nevezhetjük gridnek. És ez egy elosztott infrastruktúra, ugye el lehet osztani az adatokat mindenféle szupergépeknek, ugye? Tehát itt a felhasználó, és ő csak az érdekli, általában a felhasználók nagy részét ugye, hogy beküldi a jobot, elinduljon, megkapja a kimenetet és publikálja az adatokat. És jó, ha úgy akarjuk mondani, hogy a nagy része ez tényleg igaz, de vannak azért olyan emberek, akik szeretnek SSA-val belépni, mert ragaszkodnak ahhoz, hogy a Grid Engine-hez férjenek hozzá. Tehát mondjuk tegyük fel, van 100 felhasználó, 10 felhasználó szeret ugye mélyebben hozzáférni a rendszerhez, tényleg a Grid Engine, parancsok, viszont azt a 90%-ot csak az érdekli, hogy elinduljon, minél egyszerűbb legyen, ne kelljen vele neki foglalkozni, hogy most az hol indul el, csak induljon el, minél kevesebbet kell neki beállítani, ugye, hát ő csak fizikával akar foglalkozni, vagy kémiával, vagy ami épp a szakmája, tehát ő szeretné minél kevesebből megúszni ezt az egész történetet. És az lenne a célunk, hogy tényleg minél egyszerűbbé varázsoljuk ezt az egész történetet. Akkor haladjunk. Tehát szóba került a grid köztes réteg. A világon nagyon sok ilyen létezik. Európában, ami elterjedt, az a Unicore, az ARC és a G-Light. Van egy EMI projekt, ami 1 vagy 2 éve indult, és ez az EMI projekt fogja össze jelenleg a 3 nagy európai grid köztes réteget. Mi elsősorban az ARC-ot szeretjük, mert már több éves tapasztalatunk van vele, és az EMI projekt előtt is már foglalkoztunk vele a NOARC projekt keretében. Tehát már azt kell, hogy mondjam, már 6 éve használjuk. És akkor pár szó van az ARC-ról. Ugye, mint mondtam, a felhasználó csak az érdekli, hogy a jobját azt beküldje, és ezen van a hangsúly, hogy beküldje, és az, hogy honnan Tehát a felhasználónak nem kell belépni a login gépre, ahogy most ugye ti is ezt teszitek, hanem van neki ugye egy Windows-a, vagy van egy Linux-a, vagy Open, akármilyen operációs rendszer, ami Linux alapú mondjuk. Mondjuk a Windows egy jó példa, nagyon sokan használnak ugye Windows-t, az Arch-hoz van telepítőcsomag, fel lehet tenni Windows-ra, és Windows alól lehet jobokat küldeni a szupergépekre. Ezek is amúgy parancsok, tehát olyan, mint az SSH parancs, viszont az Arch-hoz van grafikus felület is, ugye szépen kis kattingatós, majd fogok erről is beszélni az előadás végén. Tehát első nagy érv az Arch mellett, hogy nagyon sok platform elérhető, az összes Linux disztribúció, Ubuntu, Fedora, jelenleg a SUSE Linuxnak a támogatása folyamatban, akkor Windows kapcsán Windows XP, Vista, 7-es, Mac OS X, ugye mostanában az Apple termékek nagyon terjednek, úgyhogy mi is igazodtunk ehhez, és a OS X-es operációs rendszerre is csináltunk csomagot, illetve nincs megelőzve még Solarisra is van csomag. Szóval nagyon sok disztribúció támogatva van. Ez elsősorban a felhasználó barátságot hivatott támogatni, ugye, mert a felhasználónak nem kell belépni, nem kell megismerni új rendszert, az ők is saját rendszerében dolgozik. Ide tettem nektek egy linket, hogy kit érdekel, akkor itt utána olvashat az Arch-nak. Ja, még valami, magát az Arch-ot a Nordugid fejleszti, a Nordugid közösség. És az Arch-nak a rövidítése az Advanced Resource Connector, tehát fejlett erőforrás csatoló. Hát egyszerűen fogalmazva, ügyesen, okosan összekapcsolja az erőforrásokat, ugye, mint a Lidl mondtam, hogy klasztereket kapcsolunk össze. Szóval, akit érdekli, az itt utána tud olvasni. Most nem mennék nagyon bele itt a technikai részletekbe, tényleg csak így, hogy megemlítsem, egy kis ízelítőt adjak abból, hogy miket tud az Arch, majd lesznek erről szlájdok, aki tényleg érdekel jobban, az utána tud olvasni. Még egy kis történet a Nordugridről. Időszámítás előtt indul a vikingekkel, ugyanis a skandináv országokban terjedt ezzel elsősorban, és a CERN-ben 2006-ban kezdték el használni. Jelenleg az EU-s projekt, az EMI projekt kapcsán fejlesztik. Most a 3.0-as Arch verzió fog hamarosan kijönni. Mi a szupergépeinken 1-es Arch-ot használunk, kit érdekel. Tehát 1-es Arch-ot használunk, viszont szeretnénk majd 3-as Arch-ra frissíteni, csak most vannak olyan korlátok, hogy még SUSE Linuxra nem érhető el, és ugye már meséltünk arról, hogy Pécsen és Debrecenben SUSE Linux van, úgyhogy egyelőre nem tudunk upgrade-elni 2.0-ra, de most az a terv, hogy 2.0-át azt már kihagyjuk, és akkor egyből majd a 3.0-ásákra fogunk upgrade-elni, amint lesz egy stabil verzió, és SUSE Linuxra is elérhető lesz. Tehát tulajdonképpen most a SUSE Linux az, ami a korlát, hogy nem tudjunk upgrade-elni. Red Hat-re ugye vannak csomagok, meg van repo is, tehát Szegeden meg Budapesten lenne rá lehetőség, hogy frissítsünk 2-esre, meg majd később 3-asra, de most tényleg a SUSE Linux az, ami visszatart minket. Oké. Egy ilyen nagyon lebutított ábra. Ugye mondtam, hogy a felhasználónak van egy gépe, ő onnan küldi a jobokat, nem lép be a login gépre, ő távolról éri ezt el. És az a login gép, ahol maga az Arch szolgáltatás fut, amivel a felhasználó felveszi a kapcsolatot. Ezt úgy hívják, hogy Arch C-je, az a computing element. Oda raktam egy kulcsot, ugye? Tehát, hogy be tudjál menni, ugye egy ajtón kell egy kulcs. Jelenleg SSL kulcsot használtok. Na most ide nem az kell, ez egy másik kulcs, ez egy X509-es publikus kulcs és titkos kulcs. Eddig minden világos, Mi ez az egész árk? Jó, tényleg, ha van kérdés, nyugodtan kérdezzetek. Jó, és akkor most a kulcs. Hogy lehet kulcsot szerezni? Erről is ment egy levelezés a HPC fórumon, hogy nagyon bonyolult ez a kulcs. Hát szerintem nem bonyolult, mert most akkor elmondom, hogy hogyan megy ez a folyamat. Van ez a link. És itt lehet NFC-es tanúsítványt igényelni. Mindenki úgy emlegeti ezt, hogy grides tanúsítvány, pedig ezt rosszul használják. Mert ez nem grides, hanem jó, grides, de itt nem ezen van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy NFCA root tanúsítványa által aláírt tanúsítvány. Ugyanis Európában az a szokás, hogy minden országnak van egy saját ilyen CA-ja, és Magyarországon az NFCA az, amit többi országban is használnak, tehát elfogadnak. Ugyanis egy tanúsítványt akkor használhatsz, hogyha annak a root tanúsítványa engedélyezve van az adott szerveren. És az NFC-t, hogyha használod, akkor tényleg mehetsz más helyre is, nem csak Magyarországra, hanem mondjuk a Prész kapcsán is tanúsítványt kérnek, akkor ugye nálunk kell egy tanúsítványt igényelni, egy NFC-s felhasználói tanúsítványt, és azzal mehetsz a Prész projektbe is, egy csomó más projekt. És ahol tanúsítványt kérnek. És itt le van szépen írva, vannak itt képek is, hogy hogyan kell, tehát elég ilyen szájbarágosan le van írva. Tehát szerintem nagyon egyértelmű. Van példa OpenSSL konfigra, én is egy OpenSSL parancsot kell lefuttatni. Szerintem majd nézzétek ezt meg. Tehát, hogyha az árkot ki akarjátok próbálni, akkor szükség van egy ilyen tanúsítványra. Ez az első lépés, hogy egy ilyen tanúsítványt igényelnetek kell. Ez egy évig érvényes, minden évben újra meg kell igényelni. Ezzel igazolod azt, hogy te hallgató vagy, ugye? Mert ez csak annak jár, aki hallgató, vagy valamilyen tagintézményben, NIF tagintézményben dolgozik. Jó, tehát itt van egy közeli kép. Annyi van még, hogy ezt csak akkor tudja az illető, ki akarja próbálni igényelni ezt a tanúsítványt, hogyha rendelkezik A is hozzáféréssel, ugye itt az a HRF-AI föderáció, ugye nagyon szép idegen szavak. Ha valaki nem tagja ilyennek, akkor beléphet a WHO szolgáltatásba. Most nem akarok itt belefolyni, az ilyen siboletes történet. Utána kell olvasni, itt vannak a linkek, úgyhogy menjünk tovább. Tehát szépen minden le van írva, úgyhogy...
Meg kell mondjam, ez nem teszi egyszerűbb a dolgot. Hát, hogy egyszerűen üzenek, először is kellett sikváltás VH-ot kérni, tehát hogy ott az intézetében nincs megváltéja, akkor először is kellett sikváltás kérni, ezek után el kell mennie, évente kell kérni a munkáltatót, az olás, lemásolni a személyét, majd ezt megküldeni. Uh-huh. Ez egy elég...
Úgy gondolod, hogy vagy amit?
Ezt nálam tudom, hogy ezt mondja, hogy ezért a QSS-hez csomagok. Uh-huh. Aki akarja, persze megcsinálja.
Egyébként...
Fölvetődő, hogy mi van, hogyha csak egy egyszerű célját azonosítok. Tehát nem egy ilyen fullost, amiben kötelezve vagyunk, hogy ezeket privilegiáljuk. Ismételnek jó, akkor nem mondom csak.
Jó, tehát arról beszélgettünk, hogy ez a jelenlegi felállás, hogy minden évben meg kell újítani, ez mégsem olyan egyszerű jelek szerint. Hát van erre egy termünk egyébként, hogy hogyan lehetne ezt egyszerűbbé tenni, ezt a részt, ezt a tanúsítványos történetet, viszont a siboletes résznek annak maradnia kell, azzal nem lehet mit kezdeni, mindenkinek magát azonosítani kell, tehát azzal egyetértesz te is akkor. Tehát ugye akkor mégis egy kicsit belefolynák ebbe a siboletbe, tehát arról szól a történet, hogy ugye mindenkit azonosítani kell. És mindenkinek van egy anyaintézménye, egy egyetem vagy tagintézmény. Mindegy, az a lényeg, hogy van egy tagintézmény, aki ezt a szemét azonosítja, egy IDP. És ott le van tárolva, hogy ő XY. És amikor valaki ez, vagy valamihez hozzá akar férni, akkor nem kell mindig ugye újra regisztrálni, hanem az a webszolgáltatás elmegy oda az IDP-hez, megkérdezi, hogy kicsoda, tényleg ő, visszamenj, és azonosító van. Tehát mindenkiről csak egy helyen van tárolva az adat. És ennél a tanúsítványos történetén, ami nekünk kell az árkhoz, ezt hasonlóan meg lehetne csinálni, ugyanis az illető ugye azonosító van egy sibolet IDP-nél, és tudjuk ugye a felhasználó nevét, ő megadja a jelszavát. Lényeg a lényeg, van egy webform, ő valahol a böngészőben kitört valamit, azonosítóban kapunk róla egy samölös aláírt valamit, és akkor ebből lehetne esetleg csinálni egy tanúsítványt, ugye, amit tulajdonképpen az NIF-től igényeltek, ezt úgy hívják grides berkekben, hogy ez a SLCS szolgáltatás, például Svájcban ezt használják, ami abból áll, hogy a sibolet azonosítás során lehet tanúsítványokat gyártani. Tehát például lesz egy SLCS root tanúsítvány, amit kiállítunk, és akkor gyártjuk a tanúsítványokat a sibolet azonosítás után. Nem tudom, ez tetszene ez a megoldás esetleg? És tulajdonképpen egyszer ezt az egész kört lefutja mindenki, ugye azonosítva van, és akkor benne van a rendszerben, és ez a tanúsítványos történet le van egyszerűsítve, mert egyszer megigényel, és akkor, ha esetleg lejár, akkor újra az SLCS-től kér egy új tanúsítványt. Tehát van egy ilyen tervünk már amúgy egy ideje, csak még ez tényleg, erre kéne egy ember, aki ezt megcsinálná. És ez tényleg nagyon jó lenne minél hamarabb már bevezetni. Úgyhogy tudjál róla, hogy van ilyen ötletünk, tehát egyelőre marad a jelenlegi megoldás, de rajta vagyunk a témán. Jó, hát ha van már kulcsa az illetőnek, tegyük fel most SLCS, az a lényeg, hogy tanúsítványa van már az illetőnek, ugye ezt valahogy aktiválni kéne a szupergépeken, mert ugye valaki igényelt, azt mondjuk az NDFM belül valaki más intézi, inkább így próbálom magyarázni. Ugye az a illető, aki a tanúsítványt intézte neki, az tud róla, meg az illető, aki megkapta a tanúsítványt, ő is tud róla, viszont mondjuk én, vagy valaki más, aki a szupergépekkel foglalkozik, nem tud róla, tehát én nem fogom egyből ezt engedélyezni. Tehát a következő lépés, hogy az illető ír egy levelet mondjuk a szuperkukac.nf.hu-ra, elmondja, hogy neki van egy ilyen tanúsítványa, elküldi nekünk a publikus kulcsát valamilyen biztonságos csatornán, mondjuk az egyik logingépre feltölti a home könyvtárába, azt nekünk levélben megírja, akkor a következő lépés az, hogy mi azt ellenőrizzük és engedélyezzük a tanúsítványt, és az árban ez el lesz fogadva. Ez úgy történik egyébként, hogy van egy gridmap file minden egyes logingépen, és a tanúsítványnak a DN-jét, ami tulajdonképpen azonosít téged, azt hozzárendeljük a felhasználóhoz. Tehát amikor te árkon keresztül küldesz egy jobot a logingépnek, akkor ha belépsz SSH-ba, a kustattal fogod látni, hogy elindult a job. Tehát tulajdonképpen a SunGrid Engine felé még egy szintet teszünk is, azon keresztül félsz hozzá a SunGrid Engine-hez. Elfedjük ezt a sok bonyolult dolgot, sokkal egyszerűbbé téve azt. Meg fogjátok látni, hogy miért mondom ezt az egyszerűséget állandóan, majd lesznek erről szlájdok. Akkor haladjunk tovább. Tehát említettem, hogy az ARC-nak van több verziója. Jelenleg az ARC-nak a harmadik verzióját fogják majd hamarosan kiadni a nordugridesek. Jelenleg kétféle van, az ARC-1 és az ARC-2. Ezt most azért hangsúlyozom ki ennyire, mert hogyha már valamelyikőtök találkozott vele és hallott az ARC-ról, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy eltérő a kliens konfiguráció, tehát először meg kell nézni, hogy milyen verziót használsz, egyes vagy kettes. És itt van egyébként a config, home.arc per client conf. Arc 1. Itt van hozzá szükséges repozitori. Debian, Ubuntu, Red Hat, attól függ, hogy mit használtok. Itt van hozzá repo, beállítod, update install, yum install, zipper install, vagy épp amit nektek telepítve van. Enter, enter, enter. Mint a Windows telepítés, szinte fent vannak a csomagok. A következő lépés ugye, hogy be kell állítani a client confot. Ezt nem tudom mennyire látszik, de ez a default services, ez egy sorba van. Csak mivel Sula is maradt ott a az eleje, tehát pillanat. Itt indul. Ez egy sorban van, tehát így kell konfigurálni az ARC 1-et, ebbe a default service egyenlő, és akkor computing 2.ARC 1, és itt van egy szóköz, és így ismétlődik megint csak annyi, hogy itt Szeged van, ugye utána Budapest, Debrecen, Pécs, és így mind a négy szupergépet beállítottuk, és ezáltal a kliensek, amit fogunk majd használni, az árkos kliensek fogják tudni, hogy itt vannak a szupergépek. Jelenleg, jó, majd azt inkább később, most eszembe jutott, azt mondom, nem mondom, nem kavarok be, itt akkor R2, ez a kettes árk, itt van hozzá a repository, ups, láthatjátok, egy picit olyan logikusabb felépítésű, illetve itt sokkal több mindent lehet állítgatni. Például az info interfész, illetve submission interfész. Annyit kell tudni az R2-ről, már itt sokkal jobban át van gondolva az interfész filozófia, ami azt jelenti, hogy sokkal több mindent támogat az R. Tehát többféle köztes réteg képes ehhez hozzáférni, mert amikor ezt az R2-t kicsit újra gondolták, tehát amikor az árkot is, akkor az volt a cél, hogy minél jobban interoperabilis, szóval jobban együtt tudjon működni a sok köztes réteg, maradjunk ennyibe, nem megyek bele ebben a nehéz szóba. Ugyanis ugye vannak ezek a köztes rétegek, amiről meséltem, Unicore, G-Lite, jár, és az a cél ez az egész történet, hogy ezek egymással is tudjanak beszélgetni. Mert régebben az volt a probléma, hogy a kliensek csak a saját köztes rétegükkel tudtak beszélgetni, viszont most már azok a célok, hogy egymással is tudjanak, oda-vissza. Tehát mondjuk a Unicore kliens képes legyen elérni mondjuk ezt a szolgáltatást. Tehát van különféle interfész. Itt meg így kell beállítani, hogy az ARC kliens az ARC klienssel működjön. Ez így világos, ez a rész. Akkor itt haladjunk. Itt a job létrehozás, még itt, amit el akartam mondani, hogy ugye, mert használni fogjuk itt a klienseket, mindjárt fogok mutatni pár klienst. Nagyon fontos, hogy ezek most csak akkor működnek, ezek a kliensek, akkor tudják elérni ezeket a szolgáltatásokat, hogyha az IP címünk H-bónus IP címmel rendelkezik. Ugyanis most nem engedélyezzük bármilyen IP címről, hanem csak az egyetemek, meg főiskolák, meg hasonló IP címeket. Persze a jövőben ez majd valószínűleg lehet, hogy változni fog, hogyha aktívan elkezdik használni a felhasználók az árkot, csak azt nem szeretnénk ugye, hogy kínaiak itt elkezdjék megtámadni a rendszereket, tehát a tűzfalak azok úgy vannak beállítva, hogy most csak Magyarország elsősorban, és azon belül is csak a kutatók. Tehát, hogyha ki akarjátok majd próbálni, és valamilyen nem működik, akkor esetleg gondoljatok az IP címre, hogy most épp mivel rendelkeztek. Akkor a job létrehozása. Ops, vissza. Hát itt van egy job. Ezt teljesen másképpen kell. Ops. Közelítek egy kicsit. Látszik egyébként? Tehát ez egy XML, amit úgy hívnak, hogy JSDL. És a következőket látjátok. Itt van a jobnak a neve, ugye, amit a QSUB-nál is meg szoktak adni, hogy minusz nagy N. Itt van az a bináris, amit el fog indítani. Ez egyébként egy MPI-os job. Itt vannak a paraméterei. Itt van, hogy mit indít el az MPI-rán, kapcsoló, kimenet, bemenet. Itt szépen fel van paraméterezve, de ezt tulajdonképpen csak egyszer kell nektek megcsinálni. Úgy, mint a SoundGrid Engine-nél végül is. Meg lehet adni, hogy melyik várakozó sorba menjen, hány darab slot, illetve ami talán érdekes lehet, ami új, ez a Runtime Environment, Tehát definiálni lehet, hogy neked mire van szükséged. Például itt én most megadtam azt, hogy kell nekem egy olyan OpenMPI verzió, ami GCC-vel lett fordítva. Megadom azt, hogy milyen verzió. Ha például elkezdjük majd használni a szupergépeken a modul környezetet, nem tudom, hogy ismeritek-e ez a modul környezet, modul framework, hogy egy adott gépen többféle verzió egy adott szoftverből. És ez már arra hivatott, hogy valami hasonlót alkosson, és például ezt modulkörnyezettel könnyen össze lehet kapcsolni. Ugyanis most ugye az a probléma elsősorban még a szupergépeknél, hogy mindenki elkezdi magának ugye fordítani a binárisokat, sikerül, ahogy sikerül, gyors lesz, vagy nem, ki tudja. És van egy olyan tervünk, hogy azért a gyakori alkalmazások, amiket használnak a felhasználók, azok legyenek szépen valamilyen könyvtár struktúrába felsorolva, mondjuk verziók szerint, fordítók szerint, mondjuk akár követve ezt a mintát. És ez azért fontos, mert hogyha minden architektúrára le lesz fordítva az adott alkalmazás, mondjuk GCC-vel, OpenMPI-t használva, különféle library-kkel, akkor így lehet majd rá hivatkozni, meg lehet adni a verziót, itt egyébként több mindent fel lehet sorolni, és akkor csak ott fog majd elindulni az alkalmazásunk, ahol ez telepítve van. Itt láthattok egy kommentezett részt, ugye ez ki van kommentezve, ezt XML-be így kell kommentezni, ez egy OpenMP-s rész lenne, tehát ha a másikat tenném kommentbe, akkor ez mondjuk OpenMPI is lehet, hogyha még fent a binár is lecserélem, és csak azért hagytam itt, hogy lássátok, hogy mi a különbség. Ez egyébként úgy működik, hogy az ARC esetén meg van hirdetve, hogy milyen környezetek érhetők el, tehát én beállítottam az ARC-nak, hogy itt meg itt ez van, itt meg itt az van, és ilyen verzióval. Tehát ezt az ARC hirdeti magára, hogy ezekkel rendelkezik. Ezeket simán lehet bővíteni. Tehát most mindenhol ilyen pár darab, ilyen mit tudom, 4-5 darab van meghirdetve, viszont hogyha ezt majd elkezdjük szépen csinálni, és lesz rá ember, aki ezt csinálja, akkor ezt fel lehet tölteni nagyon sok alkalmazással. És amikor a felhasználó be akarja küldeni a jobot, fogja tudni ezt a listát, mert majd tegyük fel a weblapra, ezt feltesszük, meghirdetjük nektek, akkor tudtok válogatni, hogy ezek érhetők el, megadjátok, és akkor beküldítek a jobot, és akkor az ARC majd kitalálja, hogy ez csak Debrecenben van, ez csak Szegeden, vagy mindenhol megvan, és akkor ahol épp van szabad erőforrás, vagy épp a nézi a Q-nak az állapotát, hogy itt mondjuk 30, itt 40, tehát lényeg, hogy mindenféle ütemezés lehet így globálisan nézni, és ahol a leggyorsabban fog elindulni, ott fog elindulni. Tulajdonképpen próbálnánk tényleg elfedni ezt az egész rendszert. Minél egyszerűbb legyen. Jó, és akkor most jönnek a parancsok. Tehát ugye már van egy jobunk, egy példa. Ezt szeretném beküldeni, ami tulajdonképpen csak annyit csinál, hogy elkezd számolgatni ez a connectivity test, ugye több gép között attól függ, hogy most hogy indul el. Ha csak egy gépen, akkor csak egy gépen, de ha mondjuk kettő vagy három, akkor több gépen fog elindulni. És ahhoz, hogy be tudjuk ezt a jobot küldeni, létre kell hoznunk egy proxyt. Ugye amikor kapunk egy tanúsítványt, akkor az úgy van, hogy az egy évre szól, és ugye azt minden évben meg kell újítani, ugye ami, amit hallottam, ez nem túl jó, és ugye minden évben ezt el kell játszani, minden évben megújítani. Lényeg, azt akarom kihangsúlyozni, hogy egy évig tart. És amikor mi beküldünk egy jobot, akkor a nevünkben ez a jogosultságát lesz ruházva az ARC-ra, és ott ugye elindul egy job, és ott a nevemben addig, ameddig az a job fut, az én nevemben fog tevékenykedni. És lehetőség van arra, hogy ez a tanúsítvány, amit használ, az minél kevesebb ideig legyen érvényes, és létrehozzuk az ARC proxyval egy olyan tanúsítványt, ami sokkal rövidebb ideig érvényes, és akkor beküldjük a jobot, az mit tudom, csak egy óráig vagy két óráig, attól függ, hogy mit adtunk meg. Tehát biztonsági szempontból ez nagyon fontos. És az egész ARC-os történt ugye ilyen tanúsítványokkal történik, és szükség van arra, hogy ezek a tanúsítványok ott legyenek, és számunkra is fontos, hogy ezek biztonságosak legyenek. Tehát itt kell egy proxyt csinálni, ennyit kell erről tudni. Itt van a DN-ünk, tehát tulajdonképpen ezt a DN-t rendelem hozzá, amikor hozzárendelem a felhasználótokhoz. Ezt rakom bele a GridMap fájlba, ami egyébként a per.tc per security alatt található GridMap fájlban van. Ha majd beléptek valamelyik gépre, akkor láthatjátok, hogy már azért vannak aktív felhasználóink. A HPC projekt kapcsán hiszem 2 vagy 3, és már jelenlegi HPC felhasználók közül is van, aki használja az ARP-ot, van, aki diplomunkát is készít ezzel kapcsolatban. Jó, és akkor így kell a jobot elküldeni. Kapunk egy URL-t. És itt is van egy parancs a lekérdezésre, ASTAT. Ugye hasonlók a parancsok, tehát SUB, STAT, ugye azok a nevek itt is megtalálhatóak. És ugye finished, amit szeretünk látni, hogy sikeresen lefutott. Nem volt hiba. És ugye következő lépés, eredményeknek a letöltése, ARGET. Így megadjuk az URL-t, szépen letölti. Létre fog jönni egy könyvtár, abba belépünk is. És ott vannak a kimeneti fájlok. Oké, de még ettől is legyen egyszerűbb, hogy nem kell belépni. A második lépés az, hogy még egyszerűbb legyen, hogy ne kelljen parancsort használni, hanem valami szép kattingatós felületet. Tehát a grafikus kliensek. Az ARP-nak már van ilyen. És akkor kezdjük megint a biztonság, ugye, mert az nagyon fontos. Például ezzel a grafikus programocskával lehet konverziókat végezni. Ugyanis van ez a két gyakori formátum, ez az X509 és a PKCS12. A PKCS12-ről azt kell tudni, hogy a böngészők ezt használják. Tehát, hogyha mondjuk van egy prészes szolgáltatás, és megint a prészt említem, akkor sokszor van olyan, hogy egy wiki oldalt, vagy valamit, valami mást, ami ilyen webes dolog, csak tanúsítvánnyal lehet elérni. Akkor például nagyon jól lehet ezt a kis programot használni. Megadjuk a X509-es tanúsítványunkat. Létrehoz belőle egy PKCS12 fájlt. Ezt lehet mondjuk a Firefox-ba, vagy akármilyen más böngészőbe, Internet Explorer például importálni. És akkor meg tudjuk nézni a prészes wiki oldalt, vagy amire szükségünk van. Tehát ez most egy kis kitekintés, hogy nem csak az ARP kapcsán lehet ezt használni, másnál is. Tehát nagyon kis hasznos dolog ez. Akkor a másik, a proxy készítés, ugye most nem parancsot kell kiadni, hanem kattingatunk, megadjuk, hogy meddig, szép ilyen kis naptár, most erről nincsen screenshotom, de ilyen naptár jön le, és ezt szépen ki lehet választani. Itt meg lehet adni, hogy milyen típusú proxy, van ez az RFC, meg van a Legacy, ez a régebbi globusos proxy, amit ki lehet választani, illetve van ez az úgynevezett WOMS, akinek már van valamilyen grides múltja, az tudja, hogy mi ez a WOMS, többféle WOMS csoport van, tehát nagyon sok mindent be lehet itt állítani WOMS-szal kapcsolatos. Maradjunk annyiban. Tehát a proxikat is lehet kezelni, van erre is egy jó kis parancs. Illetve itt van a job managementre is egy klassz kis felület. Ugye, amit beküldtem jobokat az előbb, láthattatok, azok itt vannak. Még többet is küldtem. Még egyet láthatok, de több is van egyébként. Tehát beküldöm mondjuk árszabbal, hogyha akarom, és akkor utána meg lehet esetleg így nézegetni, hogyha így kényelmesebb. Lehet újra küldeni, lehet adatokat letölteni, igen.
Már nem árkos jobokat, nem
rá. Már mit?
És esetleg, ha belépek,
azt nem.
És hogy a reguláris úton elküldöm.
Mármint esetleg a 20-abból, azt nem.
Igen, azt.
Mert ez úgy van, hogy az ARP-nak van egy fájlja, ami a pont ARP alatt találhat. Tehát, na, szóval beküldöd a jobot a home könyvtáradból, tegyük fel, akkor a home könyvtáradból létre fog jönni a pont ARP könyvtár alatt egy job XML, és azt a job XML használja. Tehát az ARP-kal kapcsolatos jobok fognak csak megjelenni itt. Igen. Ez tényleg annak kényelmes, aki, aki nem akarja tudni, hogy mi történik ott a háttérben, minél kevesebben, csak azt akarja látni, hogy zöld, finished, get. Tehát ez tényleg arra hivatott. És akkor van egy videó, hogy hogyan kell itt a storage-ot menedzselni, ezt majd nézzétek meg, majd a szlájdok úgyis elérhetők lesznek, most ezt nem akarom lejátszani, ez több perces. Na és nem tudom, van egy kérdés. Mi érdekelne árkkal kapcsolatban titeket?
Azt meg lehet csinálni, hogy helyileg belépek SSL-ről, és azt árkra küldöm el.
Szerintem mikrofont.
Ez egy nagyon jó dolog, hogy látom, hogy milyen jobbjaim futnak, uh-huh. És hogy az lenne jó, ha láthatnám, hogy mind a négy gépen, vagy mind a három gépen mik vannak. Az a kérdés, hogyha én nem árkon keresztül küldöm el a jobot, olyan értelemben, hogy nem a gépemről, hanem belépek valamelyik gépre, uh-huh. De ott árkra küldöm rá. Ez lehetséges?
Hogy hát olyat lehet csinálni.
Hogy helyileg, tehát igazából belépek
esetben, és ott árkoz. Tehát a szupergépen küldöd ott az árknak, arra gondolsz?
Igen, és ott küldöd.
Persze, az úgy kell, az előtt még kell egy lépést, ami azt jelenti, hogy szinkronizálni kell, hogy ott annak az árk szolgáltatást, tehát másképp indítom. Tehát van az a négy szupergép, négy darab árkunk van, és azt tudja, hogy milyen jobjai vannak. Mindegyik tudja a saját kis jobjait. Ez nagyon fontos, hogy amikor belépsz arra a szupergépre, és ott küldesz árkjobot, akkor ugye ott is be van állítva a client conf. Annak is valamilyen tartalma van. Fel vannak sorolva a gépek, mondjuk az a négy gép. És mondjuk van egy másik géped, amit említettél, hogy mondjuk ez a grafikus, ott is van egy config. Ha a két config szinkronban van, akkor ezt meg lehet oldani, mégpedig úgy, hogy szinkronizálni kell erre a gépre azokat a jobokat, egy arcsync nevű parancsot kell lefuttatni, ami tudja, hogy milyen gépekkel elkapcsolod, mivel a két gép, amit használsz, ugyanazokra az árkokra mutat, úgymond. Nem tudom, bírod-e követni.
Igazából az kéne
nekem, hogy egybe lássam az összes jobomat. Aha. Az, hogy mondjuk a debreceni gépen látom az összes többit, az engem nem érdekel, én ott csak azt szeretném, hogy a debreceni árkra rá tudjak küldeni jobot, és a lokális gépemről pedig azt szeretném látni, hogy
igen.
Mindenhol hol van.
Világos. Tehát azt lehet mondom, csak az a lényeg, hogy a két gépen, tehát a szupergépen is, meg a te lokális gépen is a client conf az egyforma legyen, és mielőtt te a lokális gépeden le akarod kérdezni, hogy mi a helyzet, egy arcsync parancsot kell futtatni. Azt tulajdonképpen begyűjti. Tehát egy cron jobot mondjuk beállítasz, ami mindig frissíti a te lokális gépeden az aktuális helyzetet, tehát meg lehet oldani. Egyéb? Ha nincs több kérdés, akkor haladjunk.